A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a mai Összhang szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tanárok és diákok kapcsolata a kölcsönös bizalomra, tiszteletre és elfogadásra kell, vagy legalábbis kellene épüljön. Mindkét félnek lehet rossz napja, mindkét fél megfogalmazott kritikákat, a fontos, hogy ezeket hogyan adják a másik fél tudomására. Hiszen ez a kapcsolat egyszerre a szülőgyermek és a mester-tanítvány alapokra épül. Ebben kell megtalálni az összhangot. Témánk a tanár-diák kapcsolat örömei és nehézségei. Meghívottaink dr. Bak Miklósi Kinga pszichológus, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanárképző intézetének vezetője, egyetemi tanár, dr. Puskás Attila, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanára, valamint Forró Bató Eszter Anna, 11. osztályos tanuló. Kinga, Attila, Eszter, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és eljöttetek az összhangba. Kezdjük ott, hogy két egyforma tanár nem létezik, ahogyan két egyforma diák sem. Miben látja általánosan nézve a pozitív tanár-diák kapcsolatot egy középiskolás tanuló?
Véleményem szerint ugye mindig az első benyomás az, ami igazán fontos, és ami meg tud fogni mint egy tanárt, mint egy diákot. És szerintem ez a pozitív hozzáállás egymás irányába már a legelején meglátszik. Legyen szó arról, hogy esetleg osztályfőnök vagy egyszerű tanár példának okáért, hogyha első órán a tanár feltesz egy általános kérdést a tantárgyával kapcsolatosan, és arra egy diák tudja a helyes választ, és látszik rajta az érdeklődés és az öröm, hogy tudta a választ, akkor szerintem már jó úton elkezd haladni afelé, hogy ez egy jó kapcsolatba torkollodjon.
Hogyan tud közeledni egy diák egy számára szimpatikus tanárhoz, és egy olyan oktatóhoz, akitől fél, vagy épp nem ért egyet a módszereivel?
Szerintem fel kell magára hívja valamennyire a figyelmet, hogy kitűnik a tudásával, vagy hogyha nem is a legjobb tanuló, de mutat érdeklődést a tantárgy felé, és nem pökhendiskedik, és nem felesel, hanem egyszerűen odaáll, és tényleg megmutatja azt, hogy őt érdekli, hogy mi történik az órán, érdekli a tantárgy, és igazából érdeklődő arckifejezéssel üli végig az egész órát.
Eszter, diákként miben látod a tanár-diák kapcsolat összhangját?
Mindenképpen elsősorban a megértést emelném ki, hogy mind a két fél meg tudja érteni egymást, mert nyilván mindenkinek lehetnek rossz napjai, illetve nehézségei a magánéletben, és szerintem, hogyha van egyfajta összhang, akkor a megértés is nagyon nagy szerepet játszik a két fél között. Tehát elsősorban úgy értsék meg egymást, és próbáljanak meg idézőjelesen a színfalak mögé látni, hogy lehet, hogy egy tanárnak nem az adott személlyel van problémája, csak példának okáért rossz napja van, vagy nincsen annyi kedve reggel 7-től órát tartani, mint például egy nyugisabb déli órában.
Attila, tanárként hogyan értékeled a két fél kapcsolatát és az elhangzottakat?
Hát én ezt a kérdést egy kicsit hosszabban tárgyalnám, ugyanis tanár-diák kapcsolat talán abból indulnék ki, hogy egy kicsit hasonlít a szülő és a gyermek kapcsolatához. Természetesen itt ez más dimenzióban történik. Tehát ha azt nézzük, hogy egy szülő is azt szeretné, hogy a gyermeke fejlődjön, a gyermek látja egy szülőben azt, hogy pozitív a hozzáállása, segíti, teljesen ősbizalomról beszélnek a pszichológusok, és a gyermek bízik a szüleiben. Tehát valahol ez van az iskolában is, természetesen más módon. Na most mi az a más mód, ahogy mi megéljük a viszonyunkat a diákokkal, hogyan látnak ők bennünket? Hát erre nekem lenne két képem, mind a kettő az iskolához köthető. Az első kép, ami eszembe jut nekem is, mint volt diákként és mint tanárként is, az a katedra képe. A katedra szerintem nem véletlenül van ott, ahol van, ugyanis a katedra elválaszt világokat. A katedrán vannak az én papírjaim, ott van a számítógépem most már ugye ebben az új világban, és valamilyen szinten biztonságot is ad nekem, ha nem tudok valamit, belenézhetek a jegyzeteimbe, normális is, hogy megnézem a jegyzeteimet, vagy akár a számítógépen is utána keresek dolgoknak, és a diáknak is ott van ez a katedra, mert a diák is érzi azt, hogy azért köztünk van egy fal. Tehát én ezt úgy foglalnám össze, hogy van egy tanár státus, és van egy diák státus, ami hát nem éppen atya, apa és gyermek státus, de van benne valami abból kifolyólag, hogy hát nem vagyunk egyformák, és nem véletlenül vagyok én ott, mint tanár, és ő ott, mint diák. Tehát nem vagyunk barátok éppenséggel, jó kapcsolat lehet közöttünk, barátságok is alakulnak ki, de azért ott van az a katedra. Tehát szerintem mindegyikünk életében ez a kép jelen volt, hogy igenis a katedra képe az egy biztos pont, az elválaszt minket. A másik, ami eszembe jutott a tanár-diák kapcsolatról, az a tanító néni képe, vagy a tanító bácsi képe. Nekem tanító bácsim volt annak idején, és hát ő az a személye gyermek életében, aki talán a leganyaibb vagy atyaibb módon közeledik a gyermekhez, főleg itt most ugye nulladik osztályokról lévén szó, hát szinte a tanító néni a kisgyermek édesanyja kell legyen, mert azon kívül, hogy tanít és megmagyaráz és játszik meg, tehát tanítja azt, amit neki előírnak a tanterben, azon kívül rengeteg olyan dolgot tud és kell is csináljon, ami a szülői feladatkörbe tartozik. Tehát a 04-ben, vagy az első 2-3 évben szerintem a tanító képe az valamilyen szinten jobban elcsúszik az anyai, a szülői kép irányába. Tehát ez a két kép, a katedra, ami fal, és a tanítónéni, aki az abszolút közelségnek a jelképe, szimbóluma számomra, tehát ez határozza meg ezt a viszonyt. Most mind a kettő benne van a tanárdiák kapcsolatban. Nem jó az sem, hogyha valamelyik túlzásba kerül a kettő kapcsolatában, tehát én szerintem egy diáknak nem jó az, hogyha a tanár túl autoriter, hogyha nem megértő, hogyha nem nyitott a párbeszédre, a kérdések felé, és hát ugye én kommunizmusban nőttem még fel annak idején, és én tudom, hogy milyen az a nem poroszos, hanem kommunista tanári stílus, és az sem jó, hogyha egy tanár túlságosan megengedő, tehát hogyha túlságosan anyáskodik a gyermekek fölött, elengedi, mert az érdekes az, hogy ezt a gyerekek nem szeretik. Tehát itt van, Esztert meg lehet kérdezni, hogy nem mindig a legengedékenyebb tanárokat szeretik a diákok, hanem én szerintem azt szeret, aki következetes, és néha megmondja a véleményét, de tud elnéző is lenni, ha ez éppen szükséges. Tehát én úgy látom, hogy ebbe a kapcsolatban, mert az volt a kérdés, hogy én hogyan látom a két fél kapcsolatát, én mester és tanítvány kategóriákban gondolkozok. Egyértelmű, hogy én többet tudok, mint egy 15-16 éves diák, baj lenne, ha nem tudnék többet, tehát ez az életrendje, de én őt kell irányítsam, és ő pedig ezt el kell fogadja ezt az irányítást. Tehát alapvetően itt a kísérésről van szó, tehát én őt a mélyebb megismerés felé kell irányítsam, és ő be kell fogadjon bizonyos információkat, szemléleteket, stb. Tehát én úgy érzem, hogy itt a tanár elsősorban egy közvetítő, van egy kedves kis mondás, egy jezsuita szerzetes írta, hogy ki a mester, kérdezi a tanítvány. A mester az, hogy ha vizet fel akarod forralni, akkor szükséged van egy edényre, amely közvetít a tűz és a víz között. Tehát a mester az edény, de a tűz és a víz, tehát az maga a diák, akiben kell égjen az ismeret iránti vágy, és a tanár képes kell legyen arra, hogy valahogy táplálja ezt a tüzet, és hát kibontakoztassa a diákban a benne rejlő tehetségeket. Tehát itt alapvetően a tanár-diák kapcsolatban, hogyha megnézzük, nagyon fontos a diák részéről a nyitottság, az érdeklődés, a tanár utáni vágy, a tanárban pedig az a képesség, hogy ezt a vágyat ő ki tudja elégíteni, legyen képes a gyerekre figyelni, és hát szakmailag is megfeleljen, mert az a legrosszabb, amikor a diák okosabb, mint a tanár. Persze ez nem azt jelenti, hogy a tanár nem tévedhet, mert én németet tanítok, és szerintem mindegyikünk életében előfordulhatnak tévedések, és azt fel kell vállalni, hogy teszem fel egy névelőt, elront az ember, de ez minden tanár kollega esetében nagyjából így van. A diák ugyanakkor kritikus kell legyen valamilyen szinten a tanárral szemben. Helyesebben mondva, a kritika bele kell férjen ebbe a tanár-diák kapcsolatba. Tanár részéről pedig kell egy olyan mintát mutatni a diák felé, amelyet a diák képes követni, amelyre azt mondja, hogy igen, ez jó, ez tetszik, ezt szeretném, hogyha én is ilyen lennék, tehát hogy egy pozitív példakép legyen a diák számára. És ami nagyon fontos ebben a kapcsolatban, nekem tanárként néha vissza kell magam helyezzem a gyermekkorba, az ők korukba, és úgy gondolkozzak, mint ők, megpróbáljak gyermekszemmel közeledni kérdésekhez, fiatal szemmel látni a dolgokat, az ő szemüvegükön keresztül nézni a dolgokat, mert egyértelmű, hogy így jobban megértem esetleg a problémáikat, és magamban is jobban meg tudok fogalmazni számukra kielégítő válaszokat. Tehát én a kettőt ilyen mester-tanítvány kapcsolatban képzelem el, szimbiózisban, egyik sincs a másik nélkül, és hát amint említettem, kicsit benne van az a katedra képe is, tehát szigorúság, következetesség, de az anyai, atyai megbocsátás, az irgalom, az odafigyelés, ezek szerintem nagyon lényegesek a kettő kapcsolatában.
És akkor hol van az a határ, ameddig elmehet a diák? Most nem a katedrára és annak a státuszára gondolok.
Itt Eszter nagyon jól említette az előbb, hogy tanárok nem szeretik azt, hogyha a diákok pökhendiek, nem szeretik azt, hogyha a diákok feleselnek. Én ezt úgy fogalmazom, ugye, hogy a jó kapcsolat, vagy számomra a jó kapcsolat egy pozitív érzelmi hangoltságot jelent, és kölcsönös elfogadást feltételez, és mindennek alapja a tisztelet. Tehát abban az esetben, hogyha egy diák tiszteli a tanárját, vagy tisztelettel van a tanárja iránt úgy viselkedik, akkor én nem hiszem, hogy ott nagy gondok lennének. Tehát ha ezt a határt nem lépi át, akkor nem hiszem, hogy komoly probléma legyen. De egy tanárra is érvényes ugyanez, tehát itt a tanár is azért kell tisztelje a diákot, meg kell tisztelje benne a felnövekvő embert, a jövő generációt, aki majd átveszi a stafétát, és én mindig azt mondom a gyermekeknek, hogy én nem a kifejezetten csak a tananyagot akarom megtanítani nektek, hanem én abban gondolkozom, vagy arra gondolok, hogy előbb-utóbb abba az állapotba kerülök, hogy te kell engem megműts, vagy te kell az én gyermekemet tanítsad, és akkor milyen ember leszel. Tehát kicsit a mérce az a távolabbi horizont, és hát én ezt tisztelem a diákban. Ő ezt akarja, ezt szeretné. Tehát azt mondom, hogy az a tisztelet, az a határ, ami mindegyünk életében jelen kell legyen.
Kinga, mint pszichológus, mi a véleményed az elhangzottakról?
Röviden teljesen egyetértek. Hosszabban mindegyiket egy picit árnyalnám, vagy inkább hozzátennék dolgokat. Eszter mondott, hogy az első benyomás fontossága, ez mennyire jelentős a tanár-diák kapcsolatban. Egyetértek veled, és mellé azt mondom, hogy akkor vagyunk okosak, akkor vagyunk bölcsek, hogyha nem ragadunk le csak az első benyomásnál, mert hajlamosak vagyunk mi emberek, sajnos vagy nem sajnos, arra, hogy dobozolunk, tehát hogy az első benyomás valószínűleg nagyon pozitív, vagy nagyon negatív, és nem adunk lehetőséget a változásra, a változtatásra. Én szerintem minden kapcsolatban, minden emberi kapcsolatban, a tanár-diák kapcsolatban is éberek kellene maradjunk, figyelmesek kellene legyünk egymásra oda-vissza, és nagyon szimpatikus, amit mondtál, hogy a tanárnak is lehet rossz napja. Igen, lehet rossz napja, de ne éljen vele, ne éljen vissza vele. Persze itt nagyon súlyos határkérdések jönnek szóba, hogy mennyit mondhat el erről a tanár, mennyire avathat be, mennyire vonhat be, vagy jelöli, hogy gond van, mert hogy a rossz napon van, nem lehet egy visszatérő motivum a tanári munkában. Én úgy gondolom, hogy erre nem lehet állandóan appellálni, hogy ma is rossz napom van, és holnap is rossz napom lesz, és én az a tanár vagyok, akinek gyakran vannak rossz napjai, mert hogy a diák akkor mit csinál, állandóan lesi a tanár hangulatát, hogy most rossz napja van, vagy nincs rossz napja. Tehát egy elvétve persze megtörténhet, emberek vagyunk, de alapvetően nem a hangulatunk kellene befolyásolja és meghatározza a tanítási nevelési folyamatot. Tanár úr nagyon sok számomra nagyon fontos gondolatot fogalmazott meg. Én nagyon hinnék a mester és tanítvány viszonyban, kapcsolatban, és pontosan egy előző interjúban azt fogalmaztam meg, hogy hiányoznak a mesterek, hát hogy eltűntek a mesterek, a mester és tanítvány viszony, és hogy erre nagyon vágyunk, én is nagyon vágytam, nagyon vágyom most is, és hogy tanárként úgy gondolom, hogy erre figyelemmel kell lennünk, hogy ne vigyük el szülői viszonyba, ne vigyük el baráti viszonyba a kapcsolatokat, mert ez egy másfajta szerep, és olyan jó lenne, ha tényleg mester és tanítvány viszonyok jöhetnének létre. Mester és tanítvány viszonynak, vagy egyáltalán a jó tanár-diák viszonynak elengedhetetlen része a bizalom, persze elmehetünk ősbizalomig is, de itt minden esetben jelzem, hogy bizalom a diák részéről, és bizalom a tanár részéről, mert nagyon gyakran a tanár bizalmatlanság bizalmatlansága rontja el a dolgokat, és nem feltétlenül a diák bizalmatlansága. A katedra ügyre én időnként neheztelek, mert hogy a katedra amellett, hogy szimbólum, és valamit jelez, és ezzel nagyon egyetértek, hogy jeleznie kell a határt, kell jelezni a két világ közötti határvonalat, ugyanakkor nem merevedhet ebbe bele a tanár. Én nagyon bátorítom a diákjainkat, a tanárjelölteket, hogy merjenek felállni a katedra mellől, merjenek beolvadni a diák közösségbe, merjenek együtt csinálni dolgokat, és az 50 perc ne arról szóljon, hogy én és ti vagytok, hanem mi vagyunk, mi mindannyian valamit akarunk itt csinálni. És hogy a nevelési stílusok, persze ez a mi tanárként a mi nagy kihívásunk, hogy mikor, mit és mennyire használjuk őket, ha már jelezte a tanár úr, hogy van egy autoriter nevelési stílus, mellette van egy demokratikus is, és mellette van egy laissez-faire is. A nagyon fontos az lenne, hogy megértsük tanárként is, de a diák is megértse, hogy nem feltétlenül kategorizálás van ezek között, hogy a demokratikus a legjobb, vagy az autoriter nagyon rossz, hanem a tanárnak, hogyha igazán kompetens tanárról van szó, bánnia kell ezekkel. Vannak helyzetek, amikor autoriternek kell lenni. Be kell lépni, be kell avatkozni, helyre kell tenni dolgokat, meg kell magyarázni dolgokat, akár szájbarágosan, és valamikor kell hagyni, és kell hagyni történni, ami a laissez-faire-t jelenteni, és annál csodálatosabb nincs, amikor együtt demokratikusan valami történik. Tehát, hogy ezek kombinációja, ezek egyvelegéből áll tulajdonképpen a tanítás, a tanulás, és amiben én nagyon sokszor hangsúlyozom, hogy mi tanárok nem csak oktatunk, hanem nevelünk is, és ebben a mestertanítvány viszonyban tulajdonképpen nagyon erős a nevelési szegmens is, amiben én nagyon hiszek.
Még egy kicsit maradjunk a rossz napoknál. Attila, milyen, amikor rossz napod van, és akkor kell taníts?
Egy tanárnak rossz napja van, bármilyen okból kifolyólag. A legfontosabb az, ahogy én ezt tapasztalom a saját életemben is, hogy tudatosítania kell azt, hogy igenis neki rossz napja van. Ezért tartom nagyon fontosnak például az iskola felé vezető utat. Nem csak az, hogy felkészülök én az órára, az előtt való nap, este, délután, amikor időm van, hanem én elindulok otthonról, és eljutok az iskolába. Nagyon szeretem azt, amikor gyalog megyek, és nem autóval kell menjek, mert akkor oda tudok erre figyelni, és arra jöttem rá, hogy ha én ezt elkönyvelem magamban, hogy igen, nekem rossz napom van, mert teszem fel a kisgyerekem sírt, vagy mert nem tudtam aludni, vagy problémák vannak, én ezt elfogadom, és ilyenkor valahogy jobban megy a tanítás. Ha én csak becsöppenek a rossz napommal az iskolába, akkor átmegy. Én tapasztalom azt, hogy a gyermekek, diákok érzik, és én annak örvendek ilyenkor, hogy ezt ki is fejezik a diákok, tehát nekem volt már olyan napom, vagy olyan helyzetem, főleg így nagyobb évfolyamoknál, akiket már 3-4 éve tanítok, 11-12-es, megmondja, hogy hát tanár úr, ma nincs jó paszban, mi a gond?
És mennyire szoktál ezekre a kérdésekre válaszolni?
Ezekre a kérdésekre egyértelműen válaszolok, mert ez egy hideg zuhanyként ér egyébként, mert az ember azt gondolja, hogy a diákok nem látják azt, hogy nekem milyen napom van, de ők nagyon is jól látják azt, főleg akkor, hogyha már több ideje együtt vagyunk, ők ezt természetesen tudják. Jó az, hogyha van ilyen jellegű visszajelzés, az ember döbben arra, hogy hát igenis ez látszik, és megpróbál változtatni. Tehát én ezt legalábbis így próbálom megtenni az iskolában.
Mikor kérdi meg a diák, hogy rossz napja van-e a tanárnak?
Legtöbbször én saját személyemből kiindulva inkább akkor, amikor úgy már nagyon érzem magamon, hogy az adott tanár valamiért bosszús, de nem az osztály volt az, aki erre rájátszott, tehát nem egy vártuk például nagy zajban, és akkor tudjuk, hogy na esetlegesen ezzel kihúztuk nála a gyufát, hanem úgy érezzük, hogy van egy ilyen feszültség benne, és akkor úgy emberi mi voltunkból és saját tapasztalatainkból gondolva esik jól a tanárnak az, hogy megkérdezzük, hogy mi a gond, és általában inkább ekkor, amikor úgy tudatosul bennünk, hogy nem mi vagyunk a hibásak, nem velünk van a probléma, és mint egy egyszerű embertől mi is igazán megkérdezhetjük, hogy mi a gond, tudunk-e segíteni, mert van, akinek az is elég, hogy megkérdezzék azt, hogy mi a gond, és nem kell nagy válaszokat és életfilozófiákat mondjon a tanár, elég, hogyha csak észreveszi azt, hogy nincsen egyedül, és bár 15-17 éves diákok veszik körül, de akkor sincsen egyedül, és van, akire támaszkodhat még így is.
Mennyire mondhatja el őszintén, vagy mennyire kell őszintén elmondja a tanár, hogy miért van rossz napja, ha rossz napja van?
Én egy körrel hátrébb tartok még gondolataimban. Arra gondoltam, hogy mennyire fontos az iskola fele vezető út, és hogy legyen, és hagyjunk magunknak egy átmenetet az egyik szerepünkből a másik szerepünkbe, tegyük fel a családban betöltött szerepeinkből, tudjunk kivetközni, kimosakodni, ráhangolódni arra, ami az iskolába vár, és felvenni a tanári szerepet, és ugyanígy visszafele is, iskolából hazafele letenni a tanári szerepet, kivetközni belőle, és felölteni az apa, anya, társbarát, barátnő, stb. Szerepeket. Ez egy nagyon fontos és nagyon jelentős önismereti munka, amivel szerintem minden tanárnak kellene rendelkeznie. Tehát egyrészt a szereptisztázással, hogy most miből megy mibe, mit engedhet meg magának, és mit nem. És hogyha ez elég tudatos, akkor azt is tudja, hogy a tanári szerepéből mit mondhat el a diáknak, és mit nem. Mi az, ami belefér, és mi nem. Hogy ott már nem szülőként, nem társként van jelen, hanem tanárként, ami valamelyest határt szab, lekorlátozza az őszintességet. Ez nem azt jelenti, hogy nem őszinte a tanár, hanem van, amiről beszél, és valamiről nem beszél, mert nem tartozik oda.
A diákok sok esetben megfogalmaznak kemény kritikákat a tanárokkal szemben, és ezek nem egy esetben jogosak is. Eszter, mi a véleményed, meddig szabad elmennie egy diáknak, vagy minden esetben érdemes, hogy hangot adjon a véleményének, nem számolva az esetleges negatív következményekkel?
Személy szerint én az a típusú ember vagyok, aki nagyon sokszor kimondja a véleményét gondolkozás és előre tekintés nélkül, viszont tudom ezt magamról, hogy nem ez a helyes tett, amit egy egyszerű gyermek is tehet, nem hogy egy diák egy tanárával szemben. Mégis vannak szerintem olyan szituációk, amikor illik nem meggondolni azt, hogy mekkora súlya is van a szavainknak, és kimondani a sérelmeinket. Visszatérve például a rossz napokra, velünk nem egyszer történt meg olyan, hogy egy adott órán a tanárnak tőlünk függetlenül volt rossz kedve, vagy egyszerűen nem volt hangulata hozzánk, és akkor szerintem igenis helyén van az, hogy megmondja egy adott diák, hogy de elnézést, tanár úr, tanárnő, ez nem a mi hibánk, nem ránk kéne ezt kivezetni, mert nyilván a tanár úr, tanárnőnek is megvan az adott magánélete, amiben mi nem tartozunk bele, ne rajtunk tessék ezt kiölni. Nyilván, hogyha tanítási módszerekkel van gond, vagy ezt nem helyesli egy adott diák, akkor szerintem ennek is szót kéne adnia, ez természetesen már másképp, ugyanis lehet, hogy én azzal vagyok megszokva, hogy egy tanár nagyon laza velünk az órán, és érdekli, hogy mi mit gondolunk az adott témáról, és akkor feltesz kérdéseket, de ha egy másik tanárnak nem ez a tanítási stílusa, akkor ezt nem róhatjuk fel neki, és nem kényszeríthetjük rá arra, hogy már pedig velünk is úgy tanítson, mint a kollégája. Szerintem itt előre egy picit meg kell gondolkodni, hogy milyen kritikát fogalmazunk meg az adott tanárnak, tehát hogyha például ugye a rossz napot, akkor igen, meg kell neki mondani, hogy van kétfajta élete, úgymond, ahogy diáként nekem is van egy otthoni és egy iskolai életem, úgy neki is legyen egy tanári, meg egy magánéleti személye is, akkor azt határolja el. Viszont, hogyha tanítási módszerekről beszélünk, akkor komolyan szerintem egész osztály szinten kéne leülni és megbeszélni azt, hogy akkor most mi az, ami tetszik, mi az, ami nem tetszik egy adott tanárral kapcsolatosan, és ezt együtt kell tovább formálni, mert nyilván nem egy emberen múlik az, hogy akkor most az adott tanárral meg tudjuk beszélni a problémáinkat, vagy sem.
Attila, neked mi a véleményed az elhangzottakról, és hogyan állsz a negatív kritikákhoz?
A negatív kritikánál mindenképpen azt kell figyelembe vegye egy tanár, hogy van-e alapja ennek a kritikának, mert ahogy említette itt Eszter is, meg kell nézni azt, hogy vajon miért, kire haragszik az a tanár. Lehet nem pont az osztállyal van problémája, lehet, hogy nem tudta azt az utat megtenni otthonról az iskoláig, és nem tud teljes mértékben kivetközni a szülői szerepéből, és átvedleni tanárász, csúnyán fogalmazva. Tehát az ember az ember, tehát nem lehet teljesen hermetikusan lezárni az otthon, elzárni az iskolától, tehát vannak átmenetek, nem tiszta ilyen értelemben a történet, tehát nem biztos, hogy én az osztályra haragszom, tehát a kérdés az, hogy van-e alapja annak a kritikának, amit a diák megfogalmazott. Na most ott kezdődik a probléma, amikor alapja van a diák kritikájának, mert akkor az tanár el kell gondolkozzon. Én úgy hiszem, hogy egy negatív kritikát a tanár is emberként él meg, tehát az első reakció az lehet, hogy a düh, vagy az ellenérzés, hogy most megint mi van, mit akarnak, nincs igazuk, ez nem igaz, de elgondolkodtató, és természetesen az én életemben is volt ilyen negatív kritika. Azt kell mondjam, hogy én ebből rengeteget tanultam. Azt kell mondjam, hogy jogos egy kritika, sok esetben a negatív kritika azért is, mert abból kifolyólag, hogy hát egyrészt én sem vagyok tökéletes, a másik pedig az, hogy vannak olyan dolgok, amiket lehet, hogy én magamban nem látok jól, nem jól értékelem magam, nem jól tudok bizonyos dolgokat. Lehet, hogy mások jobban látják, vagy látszik rajtam, és ezt, ha megfogalmazzák, lehet, hogy ők éppen 15-16 éves diákok, de hogyha ezt jól látják, akkor miért ne lenne igazuk? Tehát el kell fogadjam azt, hogy igenis az ő meglátásuk szerint van igazságtartalma annak, amit megfogalmaznak. Én most először, illetve hát nem éppen először, de most először végeztem el minden egyes osztállyal, amit tanítottam az iskolában, egy ilyen tanári kérdőívet. Az utolsó órámra úgy mentem be a tanév végén, hogy na most tessék egy lapot elővenni, erre persze pánik hangulat alakult ki, hogy hát már nagyjából le vagyunk zárva, de ez egy tanárteszt volt, és több kérdést megfogalmaztam annak kapcsán is, ugye, hogy tanügyminisztériumban is pedzik ezt a témát, hogy egy feedbacket kell adni a tanároknak a diákok részéről, aminek szerintem az a célja, hogy a tanár is tudja azt, hogy hol javíthat, hol az ő helye, mit tehetne jobban, hogyan viselkedhetne másképpen, hogyan mehet a jövőben jobban át az információ, tehát inkább segítő oldaláról közelítem meg én ezt a feedbacket, és nagyon érdekes volt, hogy itt is megfogalmazódtak a diákok részéről kritikák, negatív kritika is irányomba, amin el kell gondolkozzak, és itt van nekem ez a két hónap, ami alatt én elgondolkozom, és ez abban segít, hogy odafigyelek bizonyos osztályokban, bizonyos helyzetekben, hogy most éppen hogy mondom, mit mondok, mert lehet, hogy egy típusú megnyilvánulás megy egy osztályban, a másik osztály pedig teljesen másképp reagálja le a dolgokat. Tehát én úgy hiszem, hogy ezeket a negatív kritikákat bármennyire is fájnak, mert hát ugye emberek vagyunk, ezeket el kell fogadni. Én nagyon örvendek annak, hogy megfogalmazzák a kritikákat, mert azt látom, hogy igenis van egy bizalmi kapcsolat, amiről korábban volt szó, hogy elmerik mondani. Tehát azt jelenti, nem félnek tőlem. Az lenne a legrosszabb, hogyha nem mernének semmit sem mondani a diákok, mert az szerintem egy negatív tanári kép, vagy mi volt, hogyha nem mer a diák annyira fél a tanártól, hogy fel sem mer tenni kérdéseket neki, mert nem tudja éppen, hogy éppen milyen hangulata van. Tehát ez nagyon jó, hogy megfogalmazódnak ezek a kritikák. Bármennyire is fájnak sok esetben, mindenből lehet tanulni, ebből is kell tanulni, mérlegelni kell, és ha az ember tényleg azt látja, hogy jogosak ezek a kritikák, alapjuk van, akkor igenis változtatni kell viselkedésen, megnyilvánulási formákon.
Hogyan kellene megfogalmazni egy diák egy elfogadható kritikát? Gondolok itt arra, hogy a tanár is okuljon belőle, és a diák se legyen vesztese az őszintességének.
A tanár úr szavai közben nekem eszembe jutott egy pár gondolat, amit most ki is fejtenék, mert a kérdéshez is kapcsolódik. Nálunk nagyon sokszor az osztályban, amikor egy kritikát kell megfogalmazni, szóval nem egy személyesebb kérése vagy kérdése van az adott diáknak, akkor mindig volt egy ilyen kisebb vita, hogy ki is adagolja be ezt a tanárnak. És akkor nyilván jöttek az ilyenek, hogy jaj, de mondd meg te, mert téged az adott tanár jobban szeret, tőled jobban elfogadja, viszont szerintem ez egy nagyon-nagyon mérgező dolog, hogy egyes emberekre akasztjuk rá ezt a feladatot, és szerintem nagyon hálátlan dolog is. Nálunk az osztályban például én vagyok mindig az, aki ezeket így be kell adagolja egy adott tanárnak, és ez nagyon nagy felelősséggel jár szerintem. Tehát benne van a rizikója, hogy akkor most az adott tanár kiábrándul a diákból, vagy nem esik neki jól, és nyilván szerintem tanár szemmel sem esik jól, amikor egy negatív kritikát kap egy olyan diáktól, akitől tudja, hogy valószínűleg nem érdemelné meg, mert hogy az adott diákkal rendesen viselkedik, vagy éppenséggel közelebb áll hozzá, mint a többiekhez. És akkor szerintem egy ilyen homályba merül az a tanárnak a szemében, hogy akkor kinek is van igazán problémája vele, és min is kéne, és kinek kéne igazán változtatnia. Nyilván ezzel most nem azt mondom, hogy egy adott diákért megváltozzon egy tanár, viszont hogyha mindig egy embertől hallja a sérelmeket, akkor igazából ez olyan, mintha névtelenül kapna üzeneteket, és teljesen nagyon elvész a lényege a szavaknak. Visszatérve a kérdéshez, pedig szerintem igazából a lényeg az, hogy minél emberibben adjuk át, és gondoljunk magunkra is, hogyha mi is ugyanezt kapnánk meg, egy negatív kritikát, akkor nekünk ez hogy esne. Tehát nyilván bele kéne egy kicsit lássunk a tanárnak is az életébe. El kéne képzeljük az adott szituációt, hogy már évek óta abban a munkában vagyunk, amiért élünk, amit szeretünk csinálni, és akkor valaki felszólal ellenünk, vagy egy adott módszerünkért, és ezt hogyan tudná elfogadni. Tehát nyilván minden tanárral másképp kell megszólalni, és másképp kell neki eladni azt, hogy van valami fajta problémánk, és szeretnénk változást.
Attila?
Én teljesen egyetértek Eszterrel, hogy itt ők a legpontosabban kidolgozott stratégiát alkalmazzák a tanárokkal való kapcsolatban. Hihetetlen diplomáciai érzékük van a diákoknak, hogy hogyan kell egy problémát megoldani. Nagyon jól tudják, hogy melyik tanárra, melyik diákot kell mondhatni, azt ráküldeni, hogy elintézzen dolgokat. Ezt mi nagyon szépen látjuk az iskolában, amikor a tanári előtt állnak a diákok, és bizonyos tanárt keresnek. Meg szoktam kérdezni, hogy te vagy az osztályfelelős? Nem én vagyok az osztályfelelős. Tehát valószínű, ő ezért a tanárért felelős, hogy megfogalmazza számára, kérezzen, vagy bármit elmondjon. Na most a kritikával kapcsolatban itt én azt látom, hogy mi itt alapvetően nagyon fiatal lelkekkel dolgozunk, őket próbáljuk nevelni, és hát itt nem lehet elvárni azt, hogy ők mindent olyan szépen tudjanak csomagolni. Tehát sokszor van az, ez inkább osztályfőnöki mi voltomból tudom elmondani, hogy néha vannak a diákoknak, egyes diákoknak konfliktusaik tanárokkal. És ez onnan jön, hogy a diák érez valamit, és ezt megfogalmazza, kimondja. A tanárnak ez persze nem tetszik, és hogyha ezt a tanár nem jól reagálja le, akkor jön a megbélyegzés, amiről szó volt, a beskatujázás, és hát ennek nem jó a vége, akár még az osztályra is kiterjedhet a tanárnak a haragja, és ez nem egy egészséges állapot. Például egy osztályfőnöknek az a feladata szerint, hogy megtanítsa a diákokat a normális kommunikációra. Tehát, hogy nem csak az legyen, hogy bizonyos tanárokhoz mész te, Eszter, mert te jól tudsz beszélni vele, hanem minden állapotban, minden helyzetben az a gyermek, az a fiatal jól tudjon beszélni. Azzal is, akivel könnyű, és azzal is, akivel nem éppen a legkönnyebb. Tehát a diáknak meg kell tanulni ezt a normális hétköznapi diplomáciát, mert az életben intézzen dolgokat. Na most nagyon nehéz a diákoknak a kritika megfogalmazása, ezt látom rajtuk. Miért? Mert félnek a retorziótól. Tehát nem jó a medvét piszkálni, mert visszatár rá, úgymond ez a bosszúság, és ő issza meg a levét. Tehát, hogyha megfogalmazol diákként bármilyen kritikát egy tanárnak, és ezt nem jól veszi, akkor lehet, hogy neked ebből majd hátrányod származik. Tehát ezért a diákokban kialakul ez a képesség, készség is, hogy hát bizonyos tanárokhoz bizonyos diákok menjenek, vagy egyáltalán nem mernek megfogalmazni kritikákat. Tehát valahol meg kellene tanítani a gyermekeket, a diákokat arra, hogy jól csomagolják ezeket az észrevételeiket, és szerintem a nevelésről volt szó, hát ez a nevelés kérdés körébe tartozik. Sokszor a szülőnek erre nincs ideje, vagy nem figyel oda, vagy hát megvan az élete, de a tanárnak, és különösen az osztályfőnöknek, a tanító néninek, tanító bácsinak szerepe az is, hogy az ilyen polgári nevelési kérdésekben beszéljen ilyesmikről. Na most mi ez a jó csomagolás? Tehát én tanár szemmel úgy fogalmaznék, hát a legfontosabb az, hogy a jó modorral legyen ez megfogalmazva, tehát szépen, ne támadólag, hanem sok esetben egy kérdés formájában fogalmazzanak meg a diákok kritikákat, mert az úgy jobban átjön. Tehát például úgy, hogy mi lenne, ha ezt most úgy oldanánk meg, hogy, vagy mit gondol a tanár úr, nem lehetne ezt úgy is, hogy. Tehát a támadó agresszív megnyilvánulás, idézőjelbe téve agresszív megnyilvánulás, lehet, hogy nem ér célt, de hogyha ezt egy diák jól becsomagolja, szerintem sokkal egyszerűbb elérni az ő céljait. A másik pedig a tisztelet, amiről már szó volt, tehát itt nem jó az, hogyha modortalanul, hogyha támadólag, hogyha durván közeledünk egy tanár felé, mert hát ő is ember, és lehet, hogy nem reagálja le éppen a legmegfelelőbb módon azt a kritikát.
Kinga, neked mi a véleményed az elhangzottakról?
Én különbséget tennék visszajelzés és kritika között. Úgy gondolom, hogy nem minden pozitív vagy negatív, de most negatívról beszéltünk, visszajelzés, kritika. A tanítási, tanulási folyamatban helye van a visszajelzéseknek, úgy a pozitív, mint a negatív visszajelzéseknek, és szerintem erre építenie kell tanárnak, és a tanulónak, a diáknak erre számítania kell, hogy helye van a folyamatban annak, hogy ilyen, meg olyan olyan előjelű véleményének, elképzelésének hangot adjon, anélkül, hogy ennek súlyos következménye legyen. Visszajelzések adására való ránevelés igenis tanári feladat, amellett, hogy szülői feladat, igenis tanári feladat, és a jó modornak a tanítása is ugyanúgy tanári és szülői feladat, de most tanárokról beszélünk, és a diáknak meg kell tanulnia valahol önérvényesítenie magát, elmondania, hogy ő mit képvisel, hogy mit szeretne, hogy véleménye van, hogy saját elképzelése van a tantárgyról, arról, amit tanulni szeretne, és arról is, amit nem. Amit persze meg lehet utólag beszélni. Hát, hogy erre egyenesen szerintem nevelni kell a diákokat, és nem az elfogadásra csak, hogy az van, amit a tanár akar. Egy ponton arról volt szó, hogy a tanárnak ki mondja, illetve ki nem mondja a közösség véleményét. Amellett, hogy a diáknak meg kell tanulnia magát érvényesítenie, és önérvényesítenie magát, meg kell tanulnia azt is, hogy a közösségért is tehet, és a közösségi érdekeket, a közösség elképzeléseit is felvállalhatja, és azt képviselheti. Ebben meg nagyon fontos lenne, hogy minden diák részt vállaljon, és nem csak a kis kedvencek, tehát nem csak azok a diákok, akiket jó szemmel néz a tanár. Tehát, hogy ez a kis kedvences történet is egy kicsit pikáns, ez szerintem külön megírne egy misét, hogy a tanár milyen visszajelzésre hallgat, és milyenre nem hallgat. Alapvetően azt gondolom, hogy minden diáknak próbálkoznia kell azzal, hogy szóba álljon a tanárral, és jelezzen neki valamit az elképzeléseiből, a világából. Ami a pozitív-negatív visszajelzéseket illeti, én azt látom, hogy egy olyan kultúrában élünk, ahol nagyon nehezen fogadjuk a pozitív jelzéseket, olyan helyzetekbe találom magam, ahol az embereket zavarba hozza az, hogyha pozitív dolgokat mondunk, inkább a negatívakra vagyunk hangolva, azt várjuk, hogy mondják, illetve hamarabb mondjuk a negatív visszajelzéseket, ami ből már csak egy hajszál, hogy kritika legyen, a kritikának már a felhangja, a jelzés értéke erősebb, sokszor személyeskedést élünk meg ezáltal benne, és ami nagyon fontos a tanítási tanulási folyamatban, hogy pontosan ne személyeskedő kritikák hangzódjanak el sem oda, sem vissza, hanem emberi jelzések, jelzésértékű feedbackek, amire szükség van, tehát hogy tanítás, tanulás és bármilyen emberi kapcsolat nincs, szerintem nem létezik visszajelzések nélkül, pozitív és negatív visszajelzések nélkül.
Összegezzünk akkor. Mi kellene ahhoz, hogy a diákok és a tanárok összhangban, egyetértésben legyenek ott egymás mellett és egymást segítsék?
Szerintem elsősorban őszintesség, illetve bizalom, meg ugye a tiszteletről már beszéltünk a legelején is egészen mostanáig, és azért ez a három, mert hogyha nincs meg az őszintesség, és mind a kettő csak felveszed egy álcát, és megjátsza, hogy mennyire kedve van ahhoz, hogy tanítson, illetve arra, hogy figyeljen az adott tanára, akkor igazából nem ér semmit, és az a 4 év az úgy fog eltelni, hogy reszketünk napról napra, hogy most vajon lebukunk a tanár előtt, vagy lebukunk a diákok előtt, hogy mi ezt nem is szeretjük igazán, vagy sem. A tisztelet ugye az már letárgyalt téma, hogy szerintem miért. Egyértelmű dolog az, hogy emberek vagyunk, a tiszteletet meg kell adnunk egymás iránt, és ez minden emberi kapcsolatnak is az alapja. És a bizalom pedig az, hogy nem élünk vissza azokkal a kapott értékekkel, amelyeket egy tanár át tud nekünk adni, vagy amit egy diák át tud adni. És itt most nem csak az órán leadott anyagokról beszélek, hanem azokról az életi tanácsokról, példákról, amelyeket egyes tanároktól kaphatunk. Ugyanis szerencsére a mai világban szerintem igenis vannak olyan tanár-diák kapcsolatok, amikor a tanár mer és jobbnak lát a saját életéből egy-egy momentumot kiragadni, és ezzel tovább tanítani egy adott diákot az életre, ahogy mondta a tanár úr is, hogy mesterként, mert sokszor sokkal nagyobb súlya van annak, hogyha hallunk egy saját történetet, és abból tudunk ihletet, illetve példát meríteni a saját életünkre, mint hogyha elmondaná nekünk az adott tanár, hogy 1916-ban, az első világháború idején hogyan is vélekedett erről egy adott ember.
Attila?
A tanár-diák kapcsolatban a legfontosabbnak talán az őszinteséget emelném ki, a bizalom mellett, amiről már szó van. Itt a beszélgetés során sokszor előjött az a téma, hogy hát igen, a tanárnak is lehet rossz napja, a diákoknak sem megy mindig olyan zökkenőmentesen, és ezt el kell tudni mondani, és mindenki fel kell vállalja azt, hogy igenis nyitottan közeledik, és őszintén a másik irányába. Konkrét példák vannak, millió egy olyan példa, amikor bemegy a tanár és felmérőt szeretne iratni, és a diákok végül is kibökik, hogy hát nem lehetett a hétvégén, ugye kirándulni voltunk, nem lehetne ezt esetleg eltolni egy kicsit, tehát ha ezt a diákok nem merik megtenni, mert van ilyen, hogy nem mer, mert fél a tanártól, az nem jó senkinek. Tehát a tanár is elmondhatja őszintén, hogy bocsánat, nem vagyok éppen toppon, bármiféle bajom van, ne haragudjatok, ez az óra természetesen elő van készítve, de lehet, hogy nem sikerül, mert nem vagyok olyan állapotban. Tehát mindenképpen az őszintességet kiemelném a kapcsolatban. A bizalom, amiről már szó volt, hogy az atya-gyermeki kapcsolatból is, tanár-diák közötti kapcsolatban is a bizalomra épül sok minden. Tehát én bízom abban, hogy a diákok nem csak, hogy megtanulják az adott tananyagot, hanem hogy sikeresek lesznek az életben, hogy befogadják azt a mintát, amit mi eléjük állítunk, és hát ők is bíznak abban, hiszen azért jönnek ők iskolába, bíznak abban, hogy igenis itt tanulni fogunk, hogy itt jó dolgok történnek, amik minket az életben előre visznek, és amire majd öreg diákként is szívesen visszaemlékezünk. Aztán nagyon fontosnak tartom az önkritikát is. Itt elsősorban a tanárokra gondolok, hiszen a diákoknak gyakran megmondjuk, hogy most eddig és tovább ne. Tehát ők szerintem sokkal több kritikát kapnak a mi irányunkból, olyan értelemben is, hogy mi nekünk értékelni kell ezeket a diákokat, és az értékelés is egy bizonyos kritikát jelent. De itt a tanárokról van szó, hogy igenis kell egy bizonyos önkritikával is éljünk, nyitottak kell legyünk a kritika meghallgatására, befogadására, és képesek legyünk arra, hogy megújuljon gondolkodásunk, módszerünk, diákokhoz való viszonyulásunk.
Kinga?
Az őszintesség, bizalom, tisztelet mellé tenném a már elhangzott következetességet is. Ebben a kapcsolatban nagyon fontos, hogy a diák, főleg a diák tudja, hogy mire számíthat a tanár részéről, hogy ez egy folyamat, körülbelül milyen állomásai vannak, mire számíthat, minek mi a következménye, mi mivel jár, ami nem merev határokat és határvonalakat jelent, hanem útjelzőket, hogy kb. Mire lehet számítani, és ahhoz képest mennyi lehet van az egészben. Tehát, hogy a következetességet fontosnak tartom, és a tanár részéről is, hogy következetes maradjon az elveihez, az elképzeléseihez, a viszonyulásához, ahhoz, amit ő a tanárkodásáról gondol, a tanárdiák viszonyáról képzel. Tehát, hogy ezt a picike elemet még mellé tenném.
Nagyon közeledünk az adásidő végéhez. Köszönjük, hogy a ma esti összhang vendégei voltatok.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Köszönjük, hogy itt lehettünk, és olyan kérdésekről beszélgethettünk, amelyről talán nagyon keveset beszélnek, többet kellene beszélni továbbképzőkön, diákokkal, és általában a társadalomban is, amikor tanárokról van szó.
Igen, én is köszönöm a meghívást, Szilárd, és itt a nyár talán lehetőséget ad az önreflektálásra, a tevékenységeinkre való ránézésre, jobbítás és jobbulás lehetőségével kezdjük a tanévet, remélem, szeptemberben.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai összhangba, amelynek műsorideje ezennel lejárt. Mindenkinek köszönjük a beszélgetést és a válaszokat. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 19 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. A mai összhang szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra!
Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.